Mai adásunk témája a Korán és Korán magyarázatok. Hogyan és miként jött létre a Korán ma ismert szövege?
Avval szeretném kezdeni, hogy többször lehet hallani azt, hogy én elolvastam a Koránt, és ugye az iszlám ezt tanítja, meg azt tanítja. Ebben van egy adag naivitás. Egyszer egy piarista pap mondta azt, hogy a Biblia minden keresztény felekezet alapvető műve, mindegyik keresztény felekezet abból vezeti le a tanítását, de ha megkérdeznénk, összegyűjtenénk az összes keresztény felekezetet, és megkérdeznénk, hogy mibe tudnak megegyezni a Biblia olvasása után, akkor abba tudnának megegyezni, hogy Jézus Krisztus élt, és ő a mi mesterünk. Ennél többe semmibe se. Tehát még abban sem, hogy isteni személy volt-e vagy sem. Na most hát a Koránnal is ugyanez a helyzet, hogy minden szöveget voltaképpen értelmezni kell. Tehát valamilyen formában értelmezni kell. Tehát a Korán önmagában nem mond el semmit sem arról, hogy az iszlám mit tanít. Természetesen sok mindent meg lehet belőle tudni. De az, hogy mi az, ami a vallástudósok működésének az eredményeként a vallás hivatalos tanítása lett, az attól függ, hogy hogyan és miként értelmezték a Koránt. Na most ebből a szempontból a Korán ugyanúgy kezdte a pályafutását, mint bármelyik más korabeli irodalmi mű, mondjuk a homéroszi eposzok, amelyeket énekmondók tanultak meg, és énekmondók adták elő, és nem volt írott szövege. Tehát ez az énekmondók fejében élt, és a Peisistratos volt, ugye, tehát a homéroszi eposzok bizonyos részei, ha az ember megnézi tartalmilag nyelvi és egyéb szempontból, tehát hogy milyen pajzsokat írnak le azok a régészet tanúsága szerint, mikor voltak használatban, akkor azt lehet mondani, hogy a legrégebbi részei Krisztus előtt 1200-ra nyúlnak vissza, de körülbelül 800 tájékán állhatott össze a két homéroszi eposz, tehát 400 éves fejlődés után, és utána 200 évvel később Peisistratos idején jegyezték le. Na most a Korán is így volt, hogy szóban született. Tehát itt nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan társadalomról van szó, mint a homéroszi eposzok esetében is, amelyik az írás nem sajátította el úgy az iskolában, mint mi, tehát hogy majdnem minden egyes tagja a társadalomnak írni tudott. Amikor én a 60-as években Irakba jártam, akkor Iraknak 10%-a tudott írni, olvasni, 90%-a nem tudott. Tehát olyan társadalomban, ahol nem tudnak az emberek írni, és akkor tessék visszamenni ugye a 7. század elejére Mekkába, ott szó se lehet arról, hogy Mohamed írásba hagyományozott volna valamiféle szöveget. Kapta ezeket az isteni inspiráció révén, ezeket a szövegeket, amelyeket aztán elmondott az írnokainak, és az írnokai voltak azok, akik leírták. Ugye lehet tudni, hogy volt Zaid ibn Thabit nevezetű írnoka, volt Ibn Mas'ud nevezetű írnoka, akik ezeket lejegyezték. Amikor Mohamed úgy gondolta, hogy most az isteni inspirációra néhány verset el tud mondani, akkor ezek gyorsan lejegyezték valami olyasmire, amire akkoriban szoktak írni, tehát esetleg papíruszra, de esetleg valamiféle kis szárított fehér tevecsontra, esetleg pálmaágba karcolták, tehát a legváltozatosabb íráshordozókon maradtak meg különböző részei a Koránnak, és ezeket aztán valahol úgy tartották egy helyen, egyes hagyományok szerint Mohamed kedvenc feleségének az ágya alatt. De ezek a szövegek jó, hogy megvoltak, de senki sem törődött ezzel, mert azok az emberek, akik jámborak voltak, megtanulták ezeket a szövegeket betéve. Tehát az iszlámban, ugyanúgy, mint a homéroszi énekmondók, akik a betéve tudták a homéroszi eposzokat, az iszlámban is voltak emberek, akik, sőt, mi több, de mai napig vannak emberek, akik betéve tudják a Koránnak a szövegét, ezeket hívják háfiznak. Tehát akinek erről a szóról esetleg a perzsa költő háfiz jutott az eszébe, az most tudhatja, hogy őt azért nevezték háfiznak, mert betéve tudta az egész Koránt. De még én magam is találkoztam olyan pakisztánival, amikor Bagdadba iratkoztam be az egyetemre, akit mutattak nekem, hogy ez háfiz, ez a pakisztáni, és akkor kezdett arabul tanulni. Tehát ő úgy tanulta meg betéve az egész Koránt, hogy abból egy szót se értett. Tehát a Koránnak a szájbeli hagyományozása mind a mai napig él, de nem azon a súllyal. Manapság ez egy nagyon jámbor cselekedet, de a kezdet-kezdetén tulajdonképpen szájhagyományban élt, és voltak olyan emberek, akik hivatalból megtanulták a Koránt, és ezek voltak azok, akik a közösség számára bármikor föl tudták mondani a különböző részeket. Tehát a mögöttük levő különböző följegyzések, amelyeket szuhufnak, lapoknak hívtak, azok tehát hányódtak különböző helyeken, és Mahamed halála után merült föl először a gondolat, hogy ezeket össze kellene gyűjteni. Már csak azért is, mert volt olyan csata, ahol a Koránt recitálni tudó emberek jó része elesett. Tehát fölmerült az aggodalom, hogy ha még egy néhány ilyen csata van, akkor esetleg meghal mindenki, aki el tudja mondani a Koránt. Tehát valamilyen formában biztosítani kellene, hogy a Korán fönnmaradjon. És Abu Bakr kalifa, tehát Mahamed halál után az első kalifa, volt az, aki arra a gondolatra jutott, hogy össze kell gyűjteni ezeket a szuhufokat, ezeket a lapokat, és össze kellene állítani a Koránnak a szövegét. Na most a Koránban magában vannak olyan versek, amelyek arra utalnak, hogy a Korán már létezett, amikor még nem volt leírva, mert ezt olvassuk a Korán egyik versében, 6. szúra, 7. versében, ha írást küldtünk volna le néked papíruszon, és kezükkel megtapogathatnák azt, akik hitetlenek, azt mondanák, mi más lenne ez, ha nem nyilvánvaló varázslat. Tehát ott az van, ha írást küldtünk volna le néked papíruszon. Föltételes módban áll, ez azt jelenti, hogy nem így jött le a Korán. Aztán természetesen később már a Korán maga is a Korán al-Mubin, tehát a világos és jól érthető Koránról beszél, tehát megváltozott a helyzet, de eleinte szájhagyomány alapján terjedt. Sőt, mi több, a Koránnak bizonyos részeit felhasználták Isten tiszteleteken, tehát összegyűjtötték azokat a helyeket, amelyek Isten tisztelet alkalmával előkerültek, és ez körülbelül egy olyan szertartás könyvszerűségnek volt tekinthető, amelyek a különböző mecsetekben az ima alkalmával előkerültek. Tehát, de ezek is csak szóban léteztek, tehát írásban nem voltak meg. Na most, ugye a 16. vers a 19. szúrában például azt mondja, és emlékezz meg az írásban Máriáról. Ugye, emlékezz meg az írásban. Tehát ez az írás, ez tulajdonképpen magának a Koránnak az írott változatára utal. Tehát a Korán még nem teljesedett ki, tehát nem fejeződött be, ahogy az iszlám tanítja, a lebocsátása, tehát a sugalmazás. A lebocsátás azt jelenti, hogy Gábriel arkangyal szó szerint lehozta Mohamednek azt, amit Allah mondott, és ennek következtében ugye a Korán szúrák egy csomó esetben úgy kezdődnek, hogy kul, hogy mond, kettős pont. És akkor ugye ez kvázi Allahnak a parancsa, ami Mohamednek szól, hogy mond, ezt mond, ugye? És akkor utána jön a szöveg, amit Allahnak mondania kell, de szó szerint mondta neki Allah. Tehát szó szerint hozta le neki Gábriel arkangyal, és ő pedig ugye emlékezetből lediktálta az írnokainak. Ugye általános meggyőződés szerint Korán Mohamed maga nem tudott írni, ami egyébként abban a korszakban nem volt egy különleges dolog, ez egy normális dolog volt, de írnokok már voltak. Tehát ugye a Korán másik része pedig azt mondja, hogy ugye az emlékezz meg az írásban. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Korán, ugye a kara arab szóból, ami azt jelenti, hogy olvasni, abból képzett főnév, de szír mint alapján. Tehát szír keresztények keze is benne lehetett, vagy a szír példák benne lehettek, ugye szírul kerjánál lenne ugyanez a szó. Az án végződés az egyáltalán az arabra nem jellemző, de annál inkább a szírre. Tehát valahogy a keresztény minta is benne volt, hogy a szöveget össze kell állítani. Sőt, mi több, a Koránban magában van utalás arra, hogy csodajeleket kérnek Mohamedtől, tehát ugye, ahogy Jézus Krisztus csinált csodákat ugye az evangélium tanítása szerint. Mohamed viszont azt válaszolta, hogy a Korán maga a csodajel. Ugye a szép szövegére utalva, tehát hogy a Korán olyan gyönyörű stílusban van megírva, amit ember nem tud csinálni, tehát a Korán maga a csodajel, és a Korán maga tanúskodik a saját isteni eredete mellett. Tehát ugye más helyeket is lehet találni természetesen, amelyek arra utalnak, hogy nem létezett még írásban, aztán más helyeket is lehet találni, amelyekben arra találunk utalást, hogy már létezett írásban a szöveg. Abu Bakr kísérlete nem járt sikerrel, tehát nem készült el a Korán példány, Aztán Omar kalifa lányára maradtak a szövegek, ugye, aki egyben Mohamed felesége volt, ugye Mohamednek az első felesége, miután meghalt, ezek után a főembereinek a fiatalkorú lányait vette feleségül, tehát jókora életkor különbséggel, és tehát így akarta a dinasztikus alapokon megerősíteni a közösséget. Tehát ugye ezek a feleségek, ezek messze-messze túlélték Mohamedet, mert évtizedekkel voltak nála fiatalabbak. Tehát ilyen módon Omarnak a lánya, aki egyben Mohamednek az özvegye volt, Hafszára hagyományozottak ezek a szövegek, és ezek szolgáltattak alapot arra, hogy létrehozzanak belőlük egy írott szöveget, amelyik aztán Oszmán kalifa alatt létre is jött. Na most az írott szöveggel egy probléma volt, az, hogy az arab nyelvet nem dolgozták ki, nem állt mögötte nyelvtudás, tehát ezek nomád törzsek voltak, nem voltak iskoláik, nem jártak iskoláik, ezek csak beszélni tudtak, és az a kevés számú ember, aki valahol megtanult írni, az nem az általános műveltséget jellemezte, tehát az írás az esetleges volt. Ugye gondoljunk arra, hogy a magyar nyelvet nyelv újítás előtt hogyan írták le, tehát rengeteg különféle módon, és manapság ugye nyelvészetbe kell járatosnak lenni, az, hogy tudjuk, hogy melyik betű kapcsolatot hogyan és miként kell kivalósítani. Tehát ők is leírtak mással hangzókat, magánhangzókat egyáltalán nem írtak bele, de a mással hangzóknak is időnként olyan defektív írásmódjuk van, tehát olyan spórolós írásmódjuk, hogy bizonyos dolgokat nem írnak le. Tehát az, hogy abukum vagy abáukum, tehát mit kell olvasni, az abból a szövegből nem derül ki. Tehát ezért kellettek azok az emberek, akik betéve tudták a Koránt, mert ha azok elmondták, akkor egy memória támaszként szolgáltak ezek a defektív írásmóddal leírt szövegek, akkor lehetett tudni, hogy ezeket hogy kell feloldani, de ezek, tehát a szájbeli hagyomány nélkül nem lehet elolvasni ezeket a szöveket. Mert több értelmű a vonal. Többféleképpen lehet olvasni. Hozzá kell tennem, hogy ma is olyan az arab írás, hogy most sem írják le a magánhangzókat, tehát hogyha az ember el akar valamit olvasni, akkor lehet látni, hogy maguk az arabok is gyorsan átfutják a szöveget, hogy tudják, hogy miről szól, és akkor már el tudják olvasni. Mert önmagában véve bizonytalan egy csomó esetben, hogy ezt a szót hogyan és miként kell kiolvasni. Vizsgára, amikor készültek az arab diákok, megkaptak egy szöveget, és a vizsgán, mármint nyelvtanvizsgából, arab nyelvtanból, azt kérték tőlük, hogy olvassák fel, semmi mást. Csak ezt, hogy olvassák fel. És ahogy olvassák, abból tudták, hogy ismerik-e a nyelvtant, vagy sem. És ugye nekünk, amikor diákként ott voltam, a szókészletünk az azért kisebb volt, mint az övéké, és mindig kérdezgettük őket, és mindig válveregetőleg szóltak nekünk, hogy az arab nyelv az olyan, mint a tenger. Ugye azt egy külföldi nem tudja megtanulni. Aztán vizsga előtt hozták kisfiúként a szövegüket, hogy húzzuk be nekik a magánhangzókat, mert csak abba bíztak abban a nyelvtudásban, mi a miénk volt. Tehát ugye ez jellemzi az írást. Na most a probléma az, hogy például az 1001 éjszakából tudunk egy nagyon okos rabnőről, Tawab Duda neve, aki hétféleképpen, hétfajta olvasással tudta a Koránt. De tudjuk azt, hogy volt 12 olvasásfajta is. Tehát hiába volt ott az írott szöveg, amit Oszmán megállapított, hiába rendelte el Oszmán azt, hogy az összes egyéb példányt, ami esetleg írott példány volt, és az összes kéziratot, bocsánat, tehát ezeket a régi kéziratokra gondolok, tehát ezekre a szohofra, tehát ezeket semmisítsék meg, mert ettől kezdve ez az írás, azt az egy szöveget, azt 7 vagy 12 különböző módon tudták olvasni. És nem mindegy, hogy hogyan olvasták, mert más és más lehetett a jelentése. Tehát néha azt jelentette, hogy ezt Allah rendelte elít, néha pedig nem azt jelentette, attól függően, hogy hogyan olvasták ki a szöveget. Pedig lényeges dolog ez az értelmezésnél, hogy ez egy Istentől jövő parancs, vagy pedig valamiféle egyéb jámbor megállapítás. Tehát ugye két csapáson haladt tovább a Koránnak a sorsa. Egyrészt az írott szöveg, amelyik, mint említettem, csak egy támasz volt az emlékezethöz, mert továbbra is a szóbeli hagyomány volt mértékadó, de szóbeli hagyomány több is volt. Na most ilyen módon a Korán szövegének a megállapítását, tehát hogyan és miként kell leírni, az lényeges volt, és ezen fejlődött ki többek közt az arab nyelvtudomány, csak azért is, mert amit Mohamed szájából hallottak, az nem a szép arab nyelv volt, hanem egy speciális nyelv, például a különböző varázslók használták azt a nyelvet. Tehát ugye, ha valaki tanult arabul, az tudja, hogy a királynő az ugyanúgy Malikatu, Malikat. Viszont az írnokok lejegyezték, amit Mohamed mondott, és az Malika volt. Na most varázslók nyelvén beszélt Mohamed, vagy más helyeken a korejsita törzsnek a nyelvén beszélt, és nem pedig, tehát hogy lehet az, hogy az Allah szájából jövő szöveg az nem a legemelkedettebb arab nyelv, hanem mondjuk így a Vas megyei tájszólás. Tehát ezek után azt csinálták a nyelvtudósok, hogy addig tettek különböző mellékjeleket a leírt betűk fölé alá, amíg abból valamiféle emelkedett szöveg nem lett. Tehát stílusában egy olyan szöveg nem lett, amelyeket most már Allah is vállalhatott. Ennek következtében kialakult ugye a nyelvészet, a nyelvtudomány, a Korán tanulmányozása alapján kialakult a stilisztika, ugye, mert ez volt a legfőbb stílusideál, tehát ebből vonatkoztatták el a stílussal kapcsolatos tudnivalókat, de egyszer s mint a Korán szövegét megállapítva tulajdonképpen lehetővé tették azt, hogy a Korán szövegét a továbbiakban ezt a szöveget, a hivatalos szöveget tanulmányozzák. Na most néhány évvel ezelőtt az a baleset fordult elő, hogy Jemenből előkerült egy korán kézirat, és más szöveget tartalmaz. Tehát többé-kevésbé ugyanazt a szöveget, de más elosztásban, másutt vannak a szövegek más szúrába áthelyezve, tehát egy más hagyományt mutat. Ez azt jelenti, hogy nem az összes kéziratot pusztították el annak idején, fönnmaradtak alternatív kéziratok is, nagy szerencsével előkerült, nem tudom, hány száz év lappangás után. Tehát van bizonyítékunk arra, hogy a Korán szöveget, az oszmánféle redakciót erővel, ahogy ezt a hagyományból is tudjuk, erővel terjesztették el, és a későbbiekben ugye ez az a szöveg, amit a nyelvtudósok megállapítottak, hogy most már nem defektív írással, hanem szép, jól olvasható írással, hogyan és miként kell helyesen írni, hogyan kell a mellékjegyeket helyezni, és hogyan kell ezt kiolvasni, ezt a szöveget. Tehát ettől kezdve kezdődhetett el a Korán szövegének az a fajta tanulmányozása, amelyikről ugye egy vallás esetében beszélnünk kell, tehát ugye a szöveggel való foglalkozás címe alatt.
Egyébként a Korán jelenlegi megjelenési formája és szövege mikor érte el ezt a formát?
Ez, mint említettem, az oszmánféle redakció eredményeként jött létre, tehát olyan 650 tájékán, tehát Mohamed halála után körülbelül olyan 35 évvel. De, mint említettem, nem vált kizárólagossá azonnal, mert először el kellett pusztítani minden alternatív verziót. Másodszor pedig ugye az olvasás miatt az, hogy hogyan és hova kell tenni a különböző magánhangzókat, ehhez az kellett, hogy az olvasásnak a nagy számát is, tehát akár a 12-t, akár a 7-et lecsökkentsék egyre, és azt szerint tették be a szövegbe a magánhangzó jegyeket. Ez azért egy hosszabb, több évszázados folyamat volt, és későbbi korokban is például a síták szerették önkényesen megváltoztatni a magánhangzóknak a helyét, ugyanis csak a duktus, tehát a vonal, tehát a másolhangzók azok, amelyek fixen állnak, a magánhangzók abban bizonyos értelemben már vélemény is megjelenhet, tehát a tudósoknak a véleménye, és hát ők nem mindig egyeztek meg véleményben a szunnitákkal. Tehát az, a magánhangzóknak a kihelyezés az nagyon sokáig, évszázadokon keresztül bizonytalan maradt, és mind a mai napig tulajdonképpen van hagyományban különbség a síita és a szunnita szövegek között.
Beszéljünk egy kicsit a Korán tanulmányozásáról. Az írásban kanonizált szöveg elkészülte, mennyiben változtatta meg a helyzetet a Korán tanulmányozását illetően?
Áttolódott a hangsúly. Ugye korábban az volt a probléma, hogy a Koránnak a szövege az most hogy is van helyesen. Tehát ugye amikor abból a hiányos írásból a végső verziót meg kellett csinálni, akkor kellett egy elfogadható szöveget csinálni, olyan, amelyik legjobb meggyőződések szerint avval volt egyező, ami Mohamed szájából elhangzott. Ettől kezdve viszont már más volt a probléma, már csak azért is, mert időben eltávolodtunk egyrészt Mohamed Korántól, másrészt olyanok kezébe került a Korán, akik nem a koraisit a tájszólást beszélték, harmadszor rengeteg idegen, ugye a meghódított népek is a Korán olvasásával voltak elfoglalva, mint muszlim hitre tért emberek. Na most, tehát már az időbeli távolságból is következik az, hogy nagyon sok szót nem értettek. Tehát manapság is egy iskolás gyerek, akinek kötelező korából megtanulni különböző szúrákat, ugye ennek is, amikor egyetemista voltam, ugye kellett koránból dolgozatot írni. Ugye megadták azt, hogy mi az, amit meg kell tanulni betéve, és akkor utána le kellett, a tanár mondta, hogy itt kezdődik, és akkor kellett írni a korán szövegét nekünk emlékezetből. De magyarázzák. Tehát az egyes szavakat meg kellett magyarázni. Tehát például az, hogy a bűn, ifk szerepel a koránban, ez bűn, ezt manapság úgy mondják, hogy zamb. Tehát egészen más szóval. Tehát a Koránban levő szavakat meg kellett magyarázni. Tehát itt kezdődött, hogy a Korán egyes szavainak az értelmét, tehát hogy mit jelent, szótárokat kellett csinálni. Tehát itt indult el a szótárirodalom is. Aztán a másik dolog, ami fontos volt a tanulmányozásnál, hogy ugye nagyon sok korábbi profétát megemlítenek a Koránban, tehát ugye a zsidóknak a profétáit. És velük együtt nagyon sok olyan történet átkerült, amelyik az Ószövetségből került át. Például a József története. Ugye ezeket a történeteket gyűjtötték össze Iszraéliát címmel, tehát a zsidókra vonatkozó történetek. Tehát ezeknek a magyarázata, hogy ezek mit jelentenek, hogyan és miként értendők ezek a történetek, hogyan kerülnek bele a Koránba. Ugye akkor ennek egy nagy irodalma született, amelyik a profétáknak a történeteit tartalmaz, a Kriszoszolombia, ez a címe. És ebben leírják azokat a történeteket, amelyeket ők valahonnan hallottak, tehát az Ószövetségből magából nem találunk ilyet, tehát egy példát tudok mondani. Salamon király ott ült a városkapu előtt, és nézte az embereit, ahogy jönnek, mennek. Igen ám, de Salamon király meghalt. És nem akarták az ő környezetébe levők, hogy ez zavart okozzon az emberek között. Ennek következtében ácsoltak valami fa szerkezetet, és ahhoz hozzákötötték Salamon királyt, és minden reggel a holttestét kivitték a városkapu elé, és ő ott ült. Ugye az emberek sose néztek oda, de látták, hogy úgy fél szemükkel, hogy ott ül, és az élet ment nyugodtan tovább, mert hiszen ott a király. Igen ám, de az idő múlásával aztán bele rágta magát egy szú a fa alkotmányba, és addig-addig rágta, amíg át nem rágta, és aztán annyira elgyöngült a fa, hogy ez a kiszáradt test, ez olyan súlyos volt annak a fa alkotmánynak, hogy eltörött, és Salamon király arccal a porba bukott, és ő maga is porrá vált, a kiszáradt teste is por éjképéből, ugye felszállt a földről, ugye, és csak a csontjai maradtak ott. Sehol ennek nincs semmiféle nyoma a bibliai történetekben, keresztény vagy zsidó hagyományban, de ilyen magyarázatokat találtak ki. Tehát a Korán szövegének a magyarázata kezdődött el, és a Korán szövegét mondom először nyelvileg, aztán pedig tárgyilag magyarázták, mert a következő generációk ezeket már nem ismerték. Ugyanakkor, tehát mint említettem, még éltek tovább a szájhagyomány alapján a különböző recitálások, ugye ez volt az ikhtiár korszaka, tehát amikor választani lehetett a szöveg olvasása között, de már elkezdték tartalmilag magyarázni, de még nem teológiai szempontból.
Nyelvi értelmezésével párhuzamosan a tartalmi értelmezésében nem mutatkoztak különbségek?
Mutatkoztak különbségek, mégpedig ugye a szöveg formájának is megfelelően. Tehát például a 13. szúra 43. versében a hivatalos szöveg az így hangzik, legalábbis ugye a hivatalos értelmezés alapján, ha azt ma megnézzük, hogy Allah elégséges tanú köztem és közöttetek, és azok, akiknél az írás tudása van. Tehát azok is tanuk. Man indahum ilmul kitab. Ezt ugye a man indahum az min indihimnek is lehetett olvasni, akiktől az ismeretek vannak. Teljesen más a tartalma. Az egyik esetben Allah a tulajdonos, a másik esetben pedig nem. Na most a síták is magyarázták, például Zamakhsari, aki síta volt. Ő abból indult ki, hogy azok a kifejezések, például, hogy Allah leült a trónjáról, hogy Allah keze, tehát Allah összeegyeztethetetlen fogalmak. Tehát ezt allegorikusan kell értelmezni. És ő azt mondta, hogy Allah keze, ez tulajdonképpen a jó téteményeit jelenti. Hogy Allah leült a trónjára, ez azt jelenti, hogy Allah uralkodik fölöttünk. Ellenben a szunniták, azok ragaszkodtak, főleg a hambaliták, ragaszkodtak a szó szerinti értelmezéshez, és híres volt Ibn Taymiyyának, ugye az egyik legfontosabb irányzatnak, a szalafista irányzat megalapítójának, aki maga is hambalita jogász volt, a mondása, aki ugye lejött a szószékről, és azt mondta, hogy nuzuluhu kenuzuli háza, tehát az Allah lejövetele olyan, mint az én mostani lejövetelem. Uh-huh. Tehát pontosan így kell elképzelni. Uh-huh. Tehát a szó szerinti értelmezés és a metaforikus értelmezés alapvető különbséget jelent. Újabb különbséget jelent az, hogy a hagyományos értelmezés, tehát mikor, milyen körülmények között bocsátotta le Allah a Koránt, és ennek következtében ez mire vonatkozik, mit akar mondani, stb. Ez a hagyományos muszlim magyarázat. Ez Európában sokáig fontos volt és mértékadó volt, az európai orientalisták tanulmányozták, ám de az európai irodalomtudomány változásával, amikor nem azt nézik, hogy milyen háttere van, mit akarnak mondani, hanem azt nézik, hogy az egész mű egyben mit akar mondani, az egész művet egyben hogyan kell interpretálni, tehát a 20. századi irodalomtudományi módszerek alapján kezdték el az orientalisták magyarázni a Koránt, és ezek a magyarázatok visszaadtak az iszlám világára, és ott is voltak olyan tudósok, akik hasonló módszerekkel kezdték magyarázni a Koránt. Ez egyre jobban erősödik, ez az irányzat, tehát egy modern interpretáció, még akkor is, hogyha néhány ilyen újfajta magyarázattal kísérletező muszlim tudósnak külföldön kellett meghalnia, mert otthonról kitiltották.
Köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm!
Szombatesti beszélgetés című műsorunkat hallották, az iszlám vallása és kultúrája. Maróth Miklós professzor úrral Zalányi Viktória beszélgetett.